Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Reisz Pál ferences szerzetessel, aki jelenleg a Sümegi Rendháznak a lakója, korábban az Esztergomi Gimnázium igazgatója is volt, sok évig tanára, Gyöngyösön látta meg a napvilágot 1942-ben egy olyan településen, olyan városban, ahol eleven ferences élet volt abban az időben. Ő lesz a beszélgető társam, gyermekkoráról, gyöngyösi éveiről kérdezem.
Valóban Gyöngyösön, a Barátok templomától néhány száz méterre van a családi ház, még jelenleg is ott van, és ez a közelség nem csak fizikai közelség volt, hanem lelki közösség, közelség is. Szüleim révén is, meg aztán a gyerekkorom ennek a templomnak a tövében alakult és formálódott is.
Milyen családba születtél, és milyen körülmények között éltetek, amikor megszülettél?
Később az idősebb generáció tagjai egy kis megvetéssel nyilatkoztak rólunk az iskolába, hogy mi vagyunk a háborús gyerekek. Ezt én gyerekkoromban nem tapasztaltam, az volt természetes, ami akkor jutott. Később döbbentem rá, hogy ez nem is volt olyan egyszerű, nem csak a túlélés szempontjában, nem egyszerűen az, hogy létezhettünk. A gyerekkoromban, 2 éves koromtól, 2,5 éves koromtól vannak emlékeim. Tehát amikor a háborúnak voltak olyan eseményei, amelyek elértek hozzám és a gyerek tudatomhoz is, ez elsősorban olyankor mutatkozott meg, mikor láttam, hogy a felnőttek, akik a biztonságot jelentettek számomra, azok iszonyú félelemben vannak. És ez valahogy átragadt. Nem tudtam pontosan, hogy miért, csak ez a félelem akkor átment tagjaimba is, emlékezetesen meg is maradtak ezek az emlékek.
Édesapád, ha jól tudom, tanárember volt, ugye?
Édesapám valóban tanárember volt, polgári iskolában tanított, és igazgatója is volt ennek a polgári iskolának, amely katolikus iskola volt, amelyet aztán 1948-ban államosítottak.
Említetted, hogy a ferencesek szomszédságában, tehát az alsóvárosban állt a házatok. Hát ha személyes emléket nem is igen van róla, de hát ott szörnyű dolgok történtek 46-ban, hogyha a háborús éveket át is ugorjuk, mert tehát kis Szaléz és egyebek, tehát ott kezdődött az ország kereszténységének a megfojtására irányuló óriási és rettentő kísérlet. Hogyan érintette ez a családodat, milyen emlékek maradtak fent körötökben?
Igen, 46-ról nekem nincsenek személyes emlékeim, olyan ebben a vonatkozásban legalábbis. A szülőknek igen, a szomszédban lakott az egyik hivatalnok ember, aki szintén áldozata lett ezeknek az eseményeknek, meg aztán, hogy a szóbeszéd, tehát én már csak ilyen másodlagos emlékező vagyok ebbe a tekintetbe. Tehát a szomszéd az hivatalnok volt, nem is volt katolikus egyébként, de hát ugye akkor mindent összevartak, és akárkivel volt valami gond, azt ugyanabban a ügyben próbálták belevonni és tárgyalni. Hát ez az illető az hivatalnokként került bele, és 10 év múlva került elő valahonnan a Szovjetuniónak valamelyik poklából. De az utcámban volt más is, aki így került haza, egy fiatal ember, aki szerencséje volt, idézőjelben mondom, hogy levágta a szénbányában a vagon a lábát, vagy a csille, és akkor hamarabb hazengedték, mint a többit. Úgyhogy ilyen szempontból az a fiú, akit emlegettek, hogy a szalma gyerek így úgy, hát aztán hazajött egy számomra egy nem gyerek, hanem egy komoly fölnőtt volt az, csak hát közben ő gyerekkorába került ki, és évekkel később vissza. Ilyen emlékeim voltak, de úgy közvetlen emlékek csak a hallomásból voltak a kis Szaléz ügyében. Tehát az valahogy nem érintett. Az 1948-as időszak, vagy 1950 különösen, az már közvetlenül érintett. Tehát ott már én minisztráns voltam, amikor a Barátok egyszer csak, mindig kivétel nélkül rendi ruhában voltak, egyszer csak megjelent egyik-másik civilben. Hát egy akkora esemény volt a gyerek számára. Hát ezek olyan kinőtt, vagy ki tudja milyen ruhák voltak, összeszedték a hívektől, vagy kaptak a ferences rendtagok, mikor szétzavarták őket, egy-egy civil ruhát, ami iszonyúan állt rájuk. Mi gyerekszemmel is néztem, hogy ez valami szörnyűség, ahogy ezek kinéznek. Hát hozzászoktam, hogy ezek barátruhában vannak, teológiai tanárok, vagy lelkipásztorkodó ferences atyák, vagy testvérek, akik ott a rendházban bennünket is kormányoztak a sekrestjébe, vagy valami, tehát ilyen valamilyen fontos teendőt láttak el a rendház életébe, hogy ezek egyszer csak világi ruhában jelentek meg. Ez annyi egy ilyen sokkoló élmény volt. A másik része, hogy hatalmas tüntetés volt a városban, a templom előtt, mikor híre járt, hogy jönnek az ávósok. Az ávósok állítólag meg is jöttek, csak mikor látták a tömeget, akkor jobbnak látták a feszültséget nem növelni, tekintettel arra, hogy akkor már a 60-i események megtörténtek, és ott haláleset is volt, meg aztán összevertek mindenkit, aki kezük közé került, tehát ezt itt nem folytatták. Tehát a gyöngyösi ferenceseket nem deportálták máshova, hanem Szombathelyről hozták oda.
A Marianus ferenceseket, ugye?
Igen, az is teológia volt, és a teológiai tanárikar jött tulajdonképpen át Szombathelyről Gyöngyösre. Ezt én nem tudtam ilyen részletességet, csak az volt a föltűnő, hogy egyik nap ugye ott versenytünk, hogy ki minisztrálhat, mert nagyon sokan voltunk, és ahhoz kevés volt a mise, és egyszer csak dupla annyi mise lett, és akkor 3-4 misén is lehetett az embernek minisztrálni. Hát ez egy nagy élmény volt ilyen szempontból, de én nem tudtam, hogy ennek ilyen sötét háttere van.
48-ban az iskolákat államosították, ez annyira talán nem érintette közvetlenül a gyöngyösi ferenceseket, mert nem működtettek iskolát. Édesapádat érintette, de talán a ferenceseket 48 kevésbé érintette, 50 volt az igazi megrázkodtatás, ugye?
Igen, 48-ban annyiban érintett engem, mert akkor már iskolában elsős voltam, és akkor a hitoktatónk az ferences volt. De akkor, amikor megszüntették, ugye, illetve államosításra került a sor, akkor az apácák tulajdonképpen feladat nélkül maradtak. És akkor az iskolába is egy darabig még be tudtak jönni az apácák. Ez nem sokáig tartott, ez csak egy-két hónap volt. De erre még emlékszem, hogy ilyen váltás volt az iskolába, hogy a Ferenc is átadta a nővéreknek a feladatot, és ez volt nekik tulajdonképpen olyan, hogy is így visszamenőleg gondolok rá, megélhetési alapjuk, hogy taníthattak édesapám iskolájába. Hát édesapám aztán fél évkor már nem volt annak az iskolának az igazgatója, úgyhogy akkor már ilyen hittanoktatás még évvégéig az ment, utána már ez nem ment.
Kikre emlékszel minisztráns idődből a ferencesek közül?
A teológiai tanárok voltak szép számmal.
Igen, ott működött a teológiája a kapisztrál rendtartománynak.
Igen, hát nevezetesen akkor Zsigmond atya volt a házfőnök és plébános is egyúttal, aztán Aladár atya volt teológiai tanár, Karácsonyi Aladár, aztán ott voltak a Illés atya, a szitoktatóm is volt, és első áldozásra is fölkészített, Aztán Odiló atya szintén teológiai tanár volt, és ezermester ugyanakkor. Lucius, ez is egy híres tanár volt a főiskolának. Aztán a testvérek azért közelebb voltak hozzám.
Tehát a laikus testvérek.
Laikus testvérek.
Sekresti és harangozó.
Pontosan, mert ők a gyerekekkel olyan értelemben foglalkoztak, hogy a minisztrációt ők szervezték és osztották be. Tehát a teológiai tanárokat kellő tisztelettel és távolságból szemléltük gyerekfejjel, de a testvérek azok nagyon közel voltak hozzánk, és azok nagyon szép emlékeket hagytak. Simon testvér volt akkor, volt a Szabó testvér is volt ott, de most hogy mi volt ennek a neve, most már azért...
Szabó testvér, tehát a habitusokat szaptavarta?
Igen, akkor a Magnus testvér, aki a cipőket, tehát ilyen szempontból ezekkel kerültem kapcsolatba.
Hát ő volt a cipész testvér, de főleg sarukat csinált, nem?
Így van, nekem is volt sarom.
Minisztrácsoknak volt kis ferences viseletük is, vagy pedig csak egy sarut kaptál, mert szépen minisztráltál?
Volt rendes minisztráns ruha, ami hagyományos, tehát a szoknya is, akkor egy ilyen kis karinggel. A másik pedig a ferences ruha, az ugyanaz volt, mint az időseknek, tehát a rendes ferenceseknek, csak kisebb méretű, ugyanolyan színű, mindenben ugyanaz volt. Tehát nem lehetett volna különbséget tenni, csak a méretek, ugye, mi aprók voltunk, aztán azt fölvehettük.
De hát a minisztráns szoknya és karing alá fölvettétek a kis habitust, vagy pedig mikor hordtátok minisztránsok a habitust?
Hát a habitusokat inkább már a picikét nagyobb minisztránsok, tehát a legkisebbek csak ilyen szoknyát és a karinget. Aztán, hogyha már az ember előkelőbb pozícióba kerülhetett a minisztránsok rangsorába, akkor megkaphatta ezt a habitust is. Aztán az a csúcs volt, amikor már habitust, és akkor még hozzá karinget, úgy, mint ahogy a barátok, a kisbarátok minisztráltak, ugye azok is habitusban voltak, és kaptak hozzá egy karinget, úgy minisztráltak, és azokra nagyon fölnéztünk, ott voltak és a templomban minisztráltak rendszeresen. Úgyhogy ez nagy élmény volt, és később ezekkel a kispapokkal, akik ott voltak, mint fölszentelt barátokkal találkoztam, esetleg volt közöttük, akik tanáraim lettek. Később, mikor én Esztergomba kerültem.
Drámai lehetett, mikor a barátok egyrészt nem hordhatták tovább a habitusukat, másrészt hát amikor elfogytak.
Igen, volt három rendtag, aki ott maradhatott abban az időben, tehát papok, és a plébániát átvehették. Ez körülbelül egy évig, maximum kettőig. Tehát apránként őket lemorzsolták, tehát őket el kellett helyezni a püspöknek. Nem maradhattak a ferencesek a saját helyükön, és Zsigmond atya, aki házszőnök volt, meg plébános is, ő tartott ki legtovább, aztán őt elhelyezték valahova az egri főegyház megyének valamely sarkába káplánnak, és ott volt hosszú ideig. A többiek is, a Todiló atya is, aztán az Atanáz atya is világi reverendát viseltek már utána, egy ideig maradtak, és utána aztán mindenki eltűnt. A laikus testvérek is mindenki elkerült a házba.
Reisz Pál atyával beszélgettünk Gyöngyösi gyermekkoráról. Kedves Pál atya, édesapádat leváltották a katolikus iskola igazgatói posztjáról, de taníthatott tovább azért még?
Nem, akkor odána örült, hogyha ilyen segédmunka szintű munkahelyeket tudott szerezni, tehát a Gyöngyösi kisvasútnál, hogy ott a szénnel fűtötték azt a kisvasútot, és akkor ilyen ládákba ő rakta a szenet, és össze kellett azt törnie neki egy kalapáccsal, és akkor fölaprítani a szenet, és akkor utána azokban a ládákba berakták, és úgy kellett beemelni ezt a kis mozdonyokban. Ilyen kis vasút volt, és most ilyen játékosnak tűnik, de hát az egy nagyon komoly gőzgép volt tulajdonképpen, és hát ennek a munkának a végzését.
De mi volt az ő bűne? Az, hogy katolikus iskolának az igazgatója volt? Vagy pedig valamit ráfogtak még ezen kívül?
Nem volt ő elítélve, hanem csak nyugdíjba tették.
Értem.
Nyugdíjas volt, akkor már, hát ez a nyugdíj, az nem merem kimondani, hogy hány forint volt. Én amikor már eszemmel fölfogtam, hogy a pénz az mit is jelent, hát olyan 300-ban hány forint volt. Hát mi hatan voltunk testvérek, ahhoz képest ez így elég, hogy mondjam, akkori viszonyok között is egy nagyon szerény megélhetési alap volt. Pontosabban ebben nem lehetett megélni. Tehát az egy, mondhatnom így visszamenő, elvileg, akkor én ezt nem éltem.
De az ő nyugdíjazása azért egy büntetés számba ment, nem?
Persze, és tisztességes munkát, munkahelyet nem tudott elfoglalni, tehát ha valahol ő tényleg valahol befogadták egy olyan vállalatnál, ahol esetleg hát, szellemi munkát végezhetett, akkor mindig volt egy...
Utána nyúltak?
Utána nyúltak, és akkor nem engedték. Mm-hmm. Tehát volt éjjeli őr, volt ilyen széntörő a vasútnál, kisvasútnál. Aztán érdekes, hogy voltak ilyen erős kommunista személyek, akik úgy látszik, hogy megértették, illetve segíteni akarták nekik, alkalmazták fizikai munkára, de azt a fizikai munkát más végezte, ő pedig egy ilyen irodai tevékenységet folytatott, nem beszél.
Tehát papíron fizikai munkás volt, de valójában a szellemi kapacitását hasznosíthatta.
Igen, olyannyira, hogy ugye neki az anyanyelve a német volt. Úgyhogy mikor szükség volt tolmácsra, akkor nyilván nem a segédmunkást vették elő, vagy azt a fizikai munkást, hanem őt alkalmazták ilyen feladatokra.
Nagyon szép másik nagy temploma is van Gyöngyösnek, a Szent Bertalan templom. Az alsóvárosi ferences templom minisztránsai eljutottak-e néha a másik templomba? Volt-e átjárás a két templom közönsége között akkoriban?
A templomnak a látogatói között egész biztos, családban is tapasztaltam, hogy ha az egyik misileit nem tudtak eljutni, odáig el a másikra mentek, a nagyobbak. Én általában mindig ide mentem, minisztrálni soha nem voltam a másikba. Először ilyen hivatalos tevékenységben ott voltam, amikor az új misémet mutattam, ezt a másik templomban mutattam.
A Bertalanban?
A Bertalanban, igen.
Most van egy szomszédos ferences hely Mátraházán. A te idődben létezette már ott valami előzménye annak, amit most látunk Mátraházán?
Mátraháza keletkezésével, a templom keletkezésével kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy volt ott a közelbe, azt hiszem most is a katonaságnak a kezelésében van egy üdülő, úgynevezett honvéd üdülő. Az a katonatiszteknek volt a nyaralójuk, és ők szerettek volna abban az időben, még a háború előtti időről van szó, akkor egy kápornát saját maguk számára. A barátoknál pedig volt egy ilyen terv, hogy az ország legmagasabb pontja a Kékes, és akkor oda egy szobrot Szizonyának a tiszteletére. Ez egy szép elképzelés volt, csak hát ugye közben változtak a határok, akkor a legmagasabb pont az már nem ott volt szerintem, hanem máshol, és akkor nem illett bele.
Igen, mert a bécsi döntésekkel kaptunk vissza területeket.
És akkor ez már nem illett annyira bele a képbe, viszont már gyűjtés megindult, és akkor ezt a pénzt úgy gondolták, hogy mégis megfelelő módon használnák föl, hogyha Mátraházán lenne egy kápolna. Ugyanakkor a katonák is, a tisztek pontosabban, gyűjtést rendeztek, hogy ott kápolnát alakítanak ki, akkor a kettőt egyesítették, és a katonáknak megígérték, hogy itten mindig lesz helyük a ferences templomban, ami épül majd Mátraházán, amit ők örömmel elfogadtak, mert látták biztosítva azt is, hogy majd lesz számukra szentmise minden vasárnap, és akkor így jött létre 42-be ez a kis kápolna.
Hát egy idős veled,
igen.
Az a mátraházi kápolna.
Igen, és én gyerekkoromban, de ez már inkább 50 után volt, amikor ott maradt rendtagok, többször voltam a Szalvátor, az is egy ilyen teológiai tanár volt, és világi papként egy ideig maradhatott. Ő vele voltam többször minisztrálni kint Mátraházán. Uh-huh. Autóbusszal lehetett. Hát az egy nyomorúságos autóbusz volt a mai szemben, de egy nagy luxusnak tűnt. És akkor emlékszem rá, hogy a Szalvátor, hogy egy nagyon gyermeki lélek volt így visszagondolva, ő dadogott. És emiatt azért úgy többször így a rendtagok azt később tudtam meg, hogy úgy szóvá is tették, és mondták is, hogy nem mindig dadogott. A gyerekekkel, mikor kapcsolatban volt, nem dadogott. Nekem volt hitoktatóm is, nem dadogott. Én megesküszöm rá, hogy ez csak bizonyos körökben mutatkozott meg ez a dadogása. És akkor, hát abból is látszik, hogy mint gyermeki lélek volt, hát ő neki nem volt pénze, ugye, hanem kapott egy kiszámítva két szemére, nem tudom én, másfél forintot, vagy, szóval egy-két forintot, és ezt csak odafelé kapta meg. Visszafelé már perselyből kellett neki hazajönni, és elszámolni a házfőnöknek, aki már akkor világi pap volt, de azért tartották a regulát. Na és akkor kieszelte a Szalvátor atya, hogy tulajdonképpen mi megspórolhatunk belőle valami kis pénzt a úti költségből, leszállunk előbb, és akkor itt most még, mielőtt elindulnánk, akkor megeszünk egy gombóc fagylalt. Úgyhogy akkor így tudtunk ilyen luxus tevékenységet folytatni, hogy nyalogattuk a fagylaltunkat, és akkor Mátraháza előtt valamivel, tehát rövidebb úton mentünk, tehát kevesebbe került, és pont ezt a fagylaltnak az árát megspóroltuk, és onnan pedig gyalog mentünk föl a Mátraházára. Hát így többször voltam, Odiló atyával is többször voltam, aki nagy természetbúvár volt.
Mert aztán később volt egy szentendrei ferences tanár, aki aztán a magyar alvernátot megteremtette, tehát vagy kibővítette ezt az építkezést, de tehát a kiskápolna állt már a te idődbe.
Igen, ebből már állt, és akkor ez hangsúlyozott volt, ez később Aladártyak ennek az alapításnak részese volt. Ő hangsúlyozta, mert szeretett oda kijárni azért, később, amikor megtehette. Ez a templomocska nem csak kis kápolna volt, hanem megalapított rendház volt. Tehát hivatalosan megalapított rendház, ki volt mérve a területe, ott volt a közelében egy forrás, a forrásnak a vízhozama az ugye bizonyos keretek között mozgott, és onnan láttak el üdülőket, abból le volt foglalva a rendháznak már. Tehát le volt kötve már az a vízmennyiség, ami a rendháznak kell. Ennyire alaposan is, ha nem jön a háború, már rég rendház lett volna.
Tehát ez a magyar alverna.
Igen, tehát megépült volna egész biztos a rendház. Nem tudom, a tervei is megvoltak, ezek talán a városházában is megtalálhatók. Minden esetre az egy megalapított rendház volt.
Zarándokoltatok-e gyermekkorodban Szentkútra vagy valahova?
Én a nagyobbak közül, a testvérem közül voltak, de én nem jutottam el. Nem jutottam ilyen zarándok helyre. Azt tudom, hogy az egy nagy esemény volt.
És gyalog mentek? Vagy át a Mátrán, vagy pedig szekerekkel?
Mind a kettőnek volt. Sokan mentek, és volt idő, amikor hát ilyen marhavagonokba mentek, akik vasúttal mentek. Uh-huh. Aztán voltak, akik, hát mondom, gyalog mentek, az egy-két napos út volt. Hát ennek nagy híre volt. Én, mint minisztráns, amikor elindították őket, meg mikor megjöttek, akkor fogadtuk őket, ugye, és vagy útnak indítottuk. Na, ezeknél az eseményeknél ott voltam. De hát én akkor, ugye, nem tudom, hogy a szüleim ezt nem forcírozták. A nagyobb testvéreim közül volt, aki iskolával, még akkor. Tehát amikor még volt katolikus iskola, tehát akkor úgy ilyen rendezett körülmények között el tudtak menni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Reisz Pál ferences szerzetessel jártunk gondolatban a 40-es évek második felének Gyöngyösén, azon belül is elsősorban a gyöngyösi alsóvárosi ferences templom tájékán. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Elek Judit Sára zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.